szólni, mint az vérőti első szolgálatban, és próbálok tömören is. Nagyon komoly lecke az Úr Jézus minden szolgálata, ige hirdetése olyan, hogy ha valaki, most olvastam nemrégen egy rövid jó prédikációt, ahol leírta egy ige hirdetni, hogy az Úr Jézus hív, de nem rángat. Pétert is nem kirántotta a vízből, hanem kiemelte. És ha valaki nekem szolgál, nem azt mondta, hogy mindenkinek nekem kell szolgálnia. Jaj, neked, ha nem nekem szolgálsz. Ha valaki nekem szolgál, ez egy szabad döntés. Minden hívő ember tapasztalja, hogy óriási lehetőséget adott nekünk az Isten. Én elmondtam többfele is, mondhatom, hogy eléggé későn ébredtem fel erre, hogy Isten sok minden engem nem kérdezett meg, mert nem kérdezte meg, hogy magyar akarok-e lenni, férfi akarok-e lenni, milyen legyen a szemem színe, hajam, hány centi legyek, milyen legyen a szellemi képességem, ki legyen az apám, anyám, hány testvérem legyen, nem kérdezte meg. De egyet megkérdez, akarok-e az Úr Jézusnak szolgálni? Ebben teljesen szabad a döntésem, és ez nem úgy van, hogy majd az Úr elvégzi, ezt nekem kell eldönteni. Ha valaki nekem szolgál, még nem is arról van szó, hogy ha valaki követ engem, vagy jár utánam, vagy szereti a tanácsomat, ha valaki szívesen olvassa az egy igényemet, ha valaki nekem szolgál, én arra kérek mindenkit, aki itt van, délőtt már érintettem ezt a kérdést, hogy ne érezze senki azt, hogy elterpeszkedtem a kegyelemnek a tenyerén. Én gyakran azt a kifejezést használtam, hogy vannak hívő emberek, akik pióca életet élnek. Teleszívják magukat egy bibliaórán, egy konferencián, egy csendes napon, lehengereznek, és olyan jó. Aztán megint megéheznek, megint elmennek, de semmire nem használhatók. Semmire. Úgy, mint az a lemvászonő, amiről ma volt szó, hogy nem lehetett használni. És ha pedig már döntöttem, ha valaki döntött, akkor vállalni kell a döntésnek a következményét. Meg tetszettek érteni? Tehát a döntés a kezemben van. Akarom, vagy nem akarom. De ha én akarom szolgálni, akkor vállalnom kell a következményeket. Akárhogy nem szolgálhatom. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Világos és határozott beszéd. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy elhiszem a történeteket az Úr Jézusról, a Bibliának igazat adok, látom, hogy a bibliás emberek erkölcsösebbek, a gyerekeim jobban viselkednek, a házasságok biztosabbak, nincsen zűrzavar, mert milyen jó a Szentírás hatása, az ige befolyása, nem erről van szó, hanem ha valaki nekem szolgál. Én nem tudom, hogy kinek mi a foglalkozása. Nekem sajnos hivatalból azt mondják, Isten szolgálja, de nem azért vagyok az, mert református lelkész vagyok. Ismerek lelkészeket, akik nem Isten szolgálja, egész más szolgálatban vannak. Hanem szabad döntésből következik, hogy én az Úr szolgálatát választottam. Ebben is Isten kegyelme van, nem akarom azt mondani, hogy de nagy fiú vagyok, hanem az elhatározásnak tőlem kell jönnie. Nem emlékeztek a gazdag ifjú történetére? Engem az úgy meglepett, hogy az Úr Jézus, azt mondja a Biblia, megszerette. Egy nagyszerű jellem, egy nagyszerű fiatalember, egy tiszta életű férfi, és gazdag is. De jó lett volna egy ilyen ember, anyagi alapnak is, hiszen sokszor üres volt a kassa, a kalátokat kellett morzsolni, mert nem volt mit enni. És Jézus engedi elmenni ezt az embert. Miért nem mondta Jánosnak, eredj utána, ha jó futó vagy. Mert a sírnál is elhagyta Péter, mikor mentek oda. Menj és így vissza, beszéljünk vele. Gondolja meg, nem. El akar menni, hadd menjen el. Ha Anániás és Safíra megegyeztek abba, hogy megcsinálják az Istennekét, akkor próbálják meg. Ez félelmes. Ha valaki, a döntés az ember kezében van. Júdásnak megvolt a lehetősége, amit cselekedni akarsz, hamar cselekedjen. De azt mondta Jézus, hogy Júdás el ne menjél, el ne vedd a 30 ezüstöt, hanem döntsél. Ezt a szabadságot az Isten megadta az Édenkertben is, megadja azóta is. Boldog az, akinek a szívében az Isten szeretete olyan munkál, olyan vonzása van, hogy nem tud más tenni, mint jobban és jobban odaadni magát erre a szolgálatra. Nem élősködni kell a kegyelemből, hanem Isten kegyelméből szolgálni. Mindenkinek legyen valamilyen szolgálata. Jézusnak szolgálok, mindazzal, amit teszek, mindennel. És biztos vagyok abban, hogy amikor egy istenfélő anya felnevel néhány gyereket az Úr félelmében, az véget az a szolgálatot, mint mondjuk egy diakonisza vagy apáca, aki lemondott a házas életről, családról, és úgy szolgál. Nem lehet így összehasonlítani. Hanem mindenkinek ott, ahol van, Jézus szolgálatában, azt kell tennie, amit ő a szolgálatban elvár. Mindenkinek kiadja a tennivalót. kiosztotta a talentumokat, kiadja a feladatokat mindig. Az Úr Jézus nem adta értelenséget. Én nem találtam még egy napot sem olyat, amikor nem volt mit tenni. Vagy most nem kellettem neki semmire. Ha nincs más, akkor a börtönben. Volt olyan nap, hogy imádkoztam reggeltől estig. Egyszer adta meg Isten azt, hogy bőjtöltem, nem ettem semmit. És imádkoztam reggeltől estig. Az őr zörgetett. Hozták az ebédet, egy kis ajtó, nagy börtön ajtó, nem kell, vacsora nem kell. Rám szólt az őr, le kell feküdni, mert egy fogoly nem ülhet, meg kifúrja körmével a falat. Le kell feküdni. De még emlékszem, hogy lefeküdtem, az üres padlóra, mert nem volt már csak a padló, meg egy kis bödön víz, klóros víz. Még emlékszem, hogy még a kárpátaljai lelki testvéreim közül nem mindenkiért imádkoztam. De hát a börtönben is nincs az ember, se az igen nincs bilincsbe verve, se a szolgálat nincs megakadályozva. Mindig van szolgálat. Nem magunk választjuk, és nem kedvünk szerint csináljuk. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Most mindenkinek magában jól lenne föltenni a kérdést, hogy eldöntöttem-e? Nem az, hogy ebbe a közösségbe tartozok, havonta ennyi pénzt fogok adni, naponta rendes órát tartok, nem erről van szó, hogy én az Úrnak szolgálok. A szolga nem lett nagyobb, mint az ő ura. Alávetve az Úr akaratának. És biztos, hogy vannak dolgok, amiket Isten nem végez el helyettünk. Hát a Szifei Benyámin kedves idős testvérünk, aki már az örök kivalóságban van, beszél Debrecenben a Csapókertben is. Engem úgy megrendített, hogy egy példa, amit mondott, nincs a Bibliában, hanem ez egy ilyen tanító példázat akart lenni, hogy mikor az Úr Jézus visszatért a dicsőségbe, az angyalok megkérdezték, hogy Uram, te elvégeztél mindent. Gyermekkorodtól, a születésedtől kezdve, a kereszten át, mint mostanig. De kire bíztad az egész munkát? Azt mondta Jézus Péterre, meg Jakabra, meg Jánosra, meg Tamásra. Ezekre bíztad, hát ezekre. Azt mondta Jézus, más tervet nem csináltam. Én akkor úgy sírtam ott a templomban, úgy meg voltam rendülve. Nem csinált más tervet. Ha nem végezzük el, nem lesz elvégezve. Egyszer arról beszélgettem egy fiatal teológus társammal, elmondhatom Borbély Béla, most halt meg nem régen, kedves szolgája volt az Úr Jézusnak. És azt kérdezte tőlem, ott ültünk a padban, vártuk a professzor érkezését az egyetemi órára, hogy mit gondolsz, ha Jónás nem ment volna névére, megtért volna névére? Hát, nem tudtam hirtelen válaszolni, azt mondta, az Úr úgyis megmentette volna Ninivét. Én akkor nem tudtam mit szólni, de azóta eszembe jutott valami, hogy míg Jónás hányódott a tengeren, és nem ment egyenesen a parancs szerint, nem tudom hány nap telt el a késése miatt, de 120 ezer emberből azok alatt a napok alatt haltak meg jó néhányan, akik már nem hallották a Jónás prédikációját. Nem mindegy, hogy Jónás megy vagy nem megy. Isten elvégzi a munkáját, de hány ember halt meg, anélkül, hogy hallotta volna az Isten üzenetét, mert Jónás nem ment idejében. A felelősség óriási mi rajtunk. Nem végzi el helyettem más. Milyen érdekes, hogy a börtönből az angyalok kihozták az apostolokat, és mit mondanak nekik? Nem tudtak kijönni a börtönbe, ezt Isten angyalai elvégezték, keresztül vasrácsra kapul mindenre. Én tudom, hogy börtönből nem könnyű kijönni. De azt mondták az angyalok, álljatok fel, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Nem az angyalok álltak fel, hanem ezeknek az apostoloknak kellett szodás után kijöve hirdetni az igét. Nem bíztam másra, nem csináltam más tervet. Na, ennek a feltétele, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Vannak, akik bizonyos egyházi elveket követnek, életszabályokat követnek. Én mindenkit arra kérek, hogy szeretnék egy szabadító üzenet hirdetelen, hogy Jézus kövessétek. Én nagyon sok mindenben nem engedelmeskedtem azért református egyházon szabályainak, nem is fogok soha. Hanem én Jézus követem, semmilyen más közösség parancsának. Jézus követem, és ha igazán követem, akkor legjobban használok annak a közösségnek, amelyikbe tartozom. Ez a szabadság, ahol Isten lelke a szabadság van. Ez nem szabadosság, és nem a bűnre való alkalom, a szabadság nem a bűntakarója, hanem ez a szabadság az a Jézusra való függés. Beszéltem délelőtt a vezetésről, hogy milyen tehetetlenek vagyunk, magunktól semmi, de ebben óriási hatalom és erő van. És ugyanez van itt, hogy ha valaki nekem szolgál, én tudom azt, hogy az én Uram mindent elvégezett érettem, és azt is tudom, hogy amikor rám bíz valamit és vállalom, a felelősség nem az enyém. Sosem az enyém a felelősség, akkor ha szót fogadok. Az az ő dolga, hogy mi következik belőle. Én vállaltam olyan lépést, amelyet Szibériába kerültem. Nem mértem fel, hogy mi következik. csak azt tudtam, meg kell tenni, a többi nem tartozik rám. A többi az én mesterem, dolgozzám, és jó utál értem, és kezeskedik. Olyan jó, hogy amikor ezt vállaljuk, hogy szolgálunk, akkor mi, nem tudom, testvérek átgondolták egy, és szépen akarom mondani, nehogy illetlen legyen, hogy az elsőszülött testvérnek szolgálunk. Ő lett elsőszülött sok atyafi között. Olyan jó a legidősebb testvérnek szolgálni. És ez a legidősebb testvér olyan valaki, aki azt mondta, hogy nékem aratott minden hatalom menjen és földön. Van egy másik kedves ige is. Ez is hozzá meg vissza. Az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Ismerős ige? Az atya szereti a fiút, az ő kezébe adott mindent. Én odaírtam több helyen magamnak jegyzetbe, hogy akkor te miért nem? Ha az atya mindent a fiú kezébe adott, akkor én miért adjak oda mindent? Mi az, amit megtarthatok? Hát nem ott van a legjobb helyen? Egy szomorú példa, ebben a pillanatban eszembe, egy szomorú példa. Balognak hívták, Balog bácsi, így szólítottam, idősebb volt nálam akkor, nem tudom a keresztnevét. A kisfia eljött konfirmációi órára, egyszer vagy kétszer, igazi helyes, szeretné való kis barna szemű, eleven kisfiú, jó volt rá nézni. Igazi szép kis magyar gyerek volt. És nem jött többet. Elmentem, minden ilyen elmaradt gyerek után elmentem a szülőkhez, hogy miért nem jön a fiú. Leültetett Balog, egy majdnem két méteres, értelmes parasztember, majdnem a mesterigerendáig ért, ha feláll. Tiszteletes úr, tessék leülni, majd elmondom. Nem engedem a gyereket konfirmálni, mert én a gyereknek jövőt akarok. Megkérdeztem tőle, hát ennek már van 16 éve, hogy a gyerek jövője hol van biztonságban. Ott, amikor a tanárok odaírják, ugye, hogy nincsen kapcsolat egyházakkal, jó jel, vagy pedig, ha Isten kezébe van. Tessék megérteni, én a gyerekemnek jövőt akarok. Találkoztam a kisfiúval többször az utcán, mondta, hogy apám nem enged. 6 hónap múlva ez az ember ott függött a mestergerendár, a feleségével összevetett, felakasztotta magát. Én temettem el, de nehéz temetés volt. Jövőt akarok. A saját jövőjét sem tudta biztosítani. Az én jövőm akkor van biztosítva, ha én vállalom az én szolgálatomban, hogy mindent vállalok, amit az én elsőszülött testvérem, az Úr Jézus akar én tőlem. Bizony a követésnek egy feltétele van. Az én juhaim hallják az én szóban, és követnek engem. Nagyon sokan élnek szabad életet, olyan értelemben, hogy nincs vezetésük, hanem mintegy magukat vezetik egy langyos, egyházi, vallásos, majdnem hívő áradatban. Az én juhaim hallják az én szóban. Én félve kérek és intek mindenkit, akivel nem beszél az Isten hallhatóan, hogy ne nyugodjon bele ebbe. Ez a halálnak a jele. Mondtam délelőtt, Isten nem a holtaknak, élőknek Istene. Minden gyermekével beszél. És ha süket valaki, jött az embernek fia, az áldott názáreti Jézus, azért tesz, hogy a süketek fülét megoldja. Ha valaki nem hal, van csendes órája, van aranymondása, mégse hal, kérje az Úr Jézusra, hogy nyissa meg a fülét, hogy haljon. Olyan szép Ézsaiásnál, hogy fület adott nekem, hogy hallja korán reggel, tanítványának, fölkelt engem, és szól nekem. Testvérek, ne keljetek fel egyetlen egy Biblia olvasás, vagy csendes óra, vagy áhítat merül úgy, hogy nem szólt hozzá az Úr. Legyen az ismert bibliai történet, legyen akármi, de a Bibliából, de Isten valamit mondani akar. Vagy megerősít a felől, hogy nagyon szeret, vagy kiválasztott, vagy megdorgál valamiért, vagy van egy feladatot, de Isten beszél, és nekem arra válaszolni kell. Ha ez nincs meg, akkor hiba van. Ez egy műanyag. Ez egy nem ehető és nem élvezhető, nem használható kereszténység. Néha látom, kirakadom olyan szép nagy szőlőfürtöket, de műanyagból vannak, nem lehet megenni. Ha nem, mert megeszi, meghal. Nem igazi. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Erdélyből jártak hozzánk kedves fiatalok, sokan, sok kapott segítséget tőlem is, sok mindenben segítették őket, irodalommal is, pénzzel is. Hallottam egyikről, hogy időnként elmegy a diszkóba. A barátnője, a lelki társa megmondta nekem. Olyan fájdalmat éreztem, aztán találkoztunk, leszámolt a diszkóval, de én csodálkoztam azon, hogy te azt mondtad, hogy Krisztust választottad, mit keresel a diszkóba? Annak idején talán többen olvasták is Ungár Aladár, mikor megtért egész fiatalon. Az üthagyserődek egyik prédikációjára. Aztán még tovább is táncolt. És ott találkozik egy fiatal barátjával, és mondja neki, te én megtértem. Azt mondja neki, akkor mit keresel itt? Akkor mit keresel itt? Én is mondtam ennek a fiatalának, mit keresel te a diszkóba? Nem megy már többet, és szégyenkező emlékezik, de ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ahol az Úr Jézus szeretik, ott engem is fognak szeretni. Ahol megvetik, engem is megvetnek. Szilárdan és határozottan tudni kell, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha szenvedés jön, akkor szenvedés. Ha bántják a mestert, bántak engem is. Ha szeretik a mestert, szeretnek engem is. Sehol se legyen nektek jó, ahol az Úr Jézus nem szeret ott lenni. És mindenütt legyen jó, ahol ő ott van. És van még itt valami, és pedig az, hogy megbecsülje azt az Atya. Elgondolkoztam ezzel, hogy tudnám ezt elmondani. Egy bibliai példát. Jön a sátán ott a mennyei seregek között. Az Úr megkérdi, honnan jössz? Hát, átjártam a földet. Emberek szíve, mindegy vallásos, nem átjáróház. Én megyek szabadon. Észrevetted a szolgámat? Jó volt. Az egy járhatatlan terület neked. Nem vetted észre a szolgámat? Jó volt. Megbecsülni az Atya. Megbecsülte, jó volt a mennyei seregek előtt. És azután is. Igen. És most elmondanék néhány kis példát még az életemben. Végeztem ezzel a tesztussal úgy, ahogy tudtam. Szeretnék egy pár példát elmondani arra, hogy Isten hogyan dolgozott az én életemben, és ebben van a vezetésben is, és talán maradandó is marad belőle. Az első a garbuska. Ez egy orosz szó, ez jelenti a kenyér sarkát. Az oroszok annyira szeretik, én szeretem a kenyér sarkát, a jó kenyér, a legjobb a sarka, a legső sarka, jó vastag haja van. Én cukorbeteg vagyok, sajnos keveset lehet enni, de azért loppa, amikor nincs az orvos ott, azért én is fogyasztom, jó az a kenyér sarka. Egy olyan brigádba kerültem, ahol a brigád vezető egy nem normális ember volt. A anyakocával való fertelmes kapcsolatért tartóztatták le, állatokkal volt szerelmi viszonyban, hogy mondja. És ezért 2 évre ítélték, aztán pedig kezdtek utána nyomozni, és kiderült, hogy még megölt közben 2 embert is. Hát kapott 25 évet, nem volt normális ember. És ilyeneket tettek meg munkafelügyelőnek, mert ez gyilkolta az embert, ennek nem számított. Ha nyomvert valakit, akkor csak azt nézték meg, hogy mennyit ült már le 25-ből, 6 hónapot, akkor a gyilkosságért még 6 hónapot, mindig 25-re. Mindegy, hogy mit csinált. Ez az ember lett a brigádvezető. Egy bizony sztalini rettenetes szervezés volt, hogy ha valaki nem tudta teljesíteni a normát, a brigád egyik tagja, akkor az 5% leromlott, és mindenki kisebb kenyeret kapott. Én 30-40%-ot tudtam csinálni, akármit csináltam, és ezért mindenki kisebb kenyeret kapott. Azt mondta nekem ez a szinte démoni ember, hogy na magyar, ha holnapra se csinálod meg a normát, akkor a csákányomnak 2 vége van, egyik tüdődbe, másik a másikba. Mondták a munkatársaim, a jobb indulatú orosz fogolytársak, hogy vigyázz, mert ez kirukasztja a hátadat. Nem lesz meg a norma, ott fog megölni a helyszín, de mindegy neki, hogy mennyi kap érte, 1 hónapot, 2. Nagyon félelmes helyzetbe kerültem is. Kétségbe voltam esve. Kezdtem imádkozni. Uram, megpróbálok mindent, felmentem a parancsnokságra, tegyenek egy másik brigádba. Azt mondták, menj vissza és teljesíts a normát, ne menekülj. Csináld meg, jogosan követeli. Kell a kenyér, dolgozzá. Láttam, hogy nincs menekvés. Akkor este, ezen a fájdalmas estén, amelynek a másnapján lett volna a halálom, kivételesen én kaptam meg a garbuskát, a kenyérsarkát. Ezt a kenyérosztot mindig a fejesebbeknek adták, a markosabb legényt, akkor valahogy én kaptam meg. De gondoltam, halálom előtt még csendesen egyszer ezt elfogyasztom, de folyton imádkoztam, hogy Uram, most mentsél meg, te mindent meg tudsz tenni. A kását megettem, kimentem a folyosóra, ott a kályhák úgy voltak megcsinálva, hogy csak kintről lehet egybe gyújtani, nem belül, nehogy a foglyó felgyújtsák a szavát. És kint annál a kandalló tűznél ott álltam, és kivettem a kenyér belsejét, megmaradt ez a szép kis sarok haja, olyan jó szaga volt, most is érzem. Gondoltam, morzsánként megeszem, és hát imádkozom, és majd lesz velem valami, mint Mózes, amikor kirakták a vízre. Nem tudtam, hogy Isten milyen szabadulást ad, csak imádkoztam. Egyszer láttam én, hogy közeledik hozzám valaki. Jön ez a hatalmas, nem normális brigádvezető, 2 méteres ember. Én már megette a vacsoráját, és a kenyerem szaga, az húzta, mint Ézsa óta lencse. Jött oda közelebb hozzám. Isten a határozottan szólt nekem, hogy tört ketté ezt a üres kenyérsarkat, és szerezd meg vele. Először azt mondtam, Uram, ez nem is ember, hát én a szolgád vagyok, ennek adja kenni. Elfelejtettem, hogy holnap meghalok. Aztán jött a másik ellenkezésem. Nem fogja elfogadni, meg akar ölni. Olyan ostoba voltam. De ketté törtem. Akkor jött a következő kísértés megint, hogy úgysem veszi el. Oda nyújtottam, és így tartottam azt a kettértört félkenyér sarkát. küzdött magával nagyon, a gyűlöletével, meg a gyomrával. Azt mondja, hogy magyar így mondta, csak neked is kell. Mondom, de te nagyobb vagy, neked több kalória kell. Na, jól van, elvette, annyit mondta, holnap más brigádban leszel. Nekem a kenyérsarka, a félkenyérsarka, Isten kegyelme megmentette az életemet. Most mondok egy másik példát. Volt egy nagyon kedves orosz hívő fogolytársam, meg nálam is alacsonyabb volt. Nem azért volt kedves, mert kisebb volt, mint én. Csak, hát, jaj, jó rá visszaemlékezni. Ez egy csodálatos ember volt. Rendkívül primitív volt, rendkívül. Annyira nem értette jól a Bibliát, mégis annyi gyermeki hit és kedvesség volt benne. Ő mindig dolgozott. Én amikor nem volt ott a brigában, hát már le is ültem. Nem csak azért, mert fáradt voltam, én nem akartam a Stalin birodalmát építeni. Ha hajtottam, csináltam, ha nem, akkor nem. Ő mindig dolgozott. Mondtam is nekem, miért erősíted ezt az istentelen birodalmat? Mindig azt mondta, hogy nézik felülről. Nem értettem ezt az elvet. De mikor eljöttünk vacsorázni, ő leghátra állt. Egész nap dolgozott, de aki erről állt, az kapta sűrűjét. Ő neki a víz jutott. Már mi mondtuk a szakásnak, hogy adjon már neki egy kis sűrűjét. Ilyen ember volt. És kérdem tőle, hogy mondjad, miért nem beszélsz az Úr Jézusról? Hát olyan példa vagy előttünk. Azt mondja, mert már be van zárva a kegyelem ajtaja. Hogy lenne bezárva? 917-ben, amikor megölték a kommunisták, az atyuskát, a cár, Isten bezárta a kegyelem ajtaját. Mondom, ide figyelj, én pont 17-ben, októberben születtem, és látod, itt vagyok. Én előttem kinyílt a kapu. Erre nem tudod válaszolni, de ő nem beszélt az Úr Jézusról. És tovább fogadtam, honnan van neked ez az erőd, ez a türelem? Akárhogy bántották, csúfolták, az volt a vád ellene, hogy a valóság az volt, hogy tartott a házánál kis biblia órákat. És ezzel a váddal nem akarták becsukni, hanem az volt a vád, hogy állítólag azt mondta, hogy jobbak a német tankok, mint az orosz tankok. Én is vicceltem, mert mindig mondtam neki, hogy Vőlitka, milyenek a német tankok? Na, milyenek ismered? Ő nem is igen látott tankot életének. Nos, mégis, amikor csúfolták, mindig mosolyogott kedvesen, nem bántott meg senkit. Kérem tőle, honnan van neked ez az erő? Azt mondja, hogy nekem otthon maradt a nővérem, fiatal lány, nagyon szép lány volt lánykorában, fiatal korában. És elhatározta, hogy Istennek él, nem megy férhez. Bizony nehéz idők voltak, mert akkora éjség volt, sokan éjjel haltak Oroszországban. Sztálin kiszállította a buzát nyugatra olcsón, hogy ime a szocialista termelés, a lakosok megben tömegével haltak éhen. És jöttek a helyes fiúk kérők, jó módúak is. Regés családról segítettek volna, mondtuk, menjél hozzá. Azt mondta, nem. Én megkérdeztem tőle, hát neked nincs emberi szíved. Hát nem határozom a helyes fiatalember, de igen. De van a zsebemben mind a kettőben egy marék homok. És amikor érzem, hogy nagyon vonzó az a fiatalember, akkor megszorítom a homokot, úgyis csak ennyi marad belőle. És nem megyek. Hát engem úgy megrendített, és ezt a bátyát is, vagy a öcsét is, sokszor nekem is eszembe van, amikor jön valami kísérte olyanat, úgyis csak homok. Ez az ember olyan mély leszkét adott nekem, és mély nyomokat hagyott bennem. Most a következő példa, amit szeretnék elmondani, hogy néha a tréfa milyen halálos végű is lehet, és mennyire kell vigyázni hívő embernek is, hogy gondoljanak, hogy mivel viccel és hogyan. Általában van ilyen testvérek mondják, hogy a tréfálkozás szelleme előző szent szelleme, ebben van igazság, és vigyázni kell, vannak derűs dolgok, és vannak haszontalan tréfák. Beszéltem arról az emberről, aki főnököm lett, Stüskóról, akinek én hordtam a szódavizet, és dolgoztam ott mellette. Hát ő is sokszor volt részeg. Amikor bezártam az ajtót, az őristen. Egy alkalommal bejön ebbe a kis kalibába, amely az mi irodánk volt, egy ilyen rablófőnök, több ilyen bandita csoport volt a lágerben, a foglyok között sokféle, most nem tudom elsorolni őket. Egy magas fiatal férfi meg volt a tekintélye, mert nagyon érdekes, az alvilágban mindenki tudta, hogy ki hol áll a rangsorban. Ahogy bejött a lágerbe egy újabb bandita, mindenki tudta, hogy hanyadik lelki erővel, nem kellett megmondani. A belőle áradó démoni erő már el is helyezte abban a sorban, ahol való volt. Bejött hozzám és mondja nekem, hogy most loptunk egy kis alkoholt egy teherautóról, és be fogunk ide jönni, meg fogjuk inni, bejön az én kis saját banda csoportom, kiosztom nekik. Egy vasbögrébe behozott egy furcsa barna folyadékot. Azt hitte, hogy alkohol. Leszűrték valamiből, letette és mondta, várd meg, még a barátaimat begyűjtöm. Én meg gondoltam egyet, tudja az egész lágra, hogy nem iszom. Hát egy-két húzok belőle, úgyis van hideg van, és egy kis alkohol jól fog tenni, felmelegszem. Megiszom belőle egy kicsit, nem fogja tudni, mennyi hiányzik. Így gondoltam el. számot emeltem, de nagyon rossz szaga volt. Letettem. Nem sokára bejött, még 6 fiatal ember hozott be, és mindegyiknek adott egy evőkanállal. A legkisebbnek már csak kicsi jutott, ő meg megitta a maradékot. Aztán lefett, és mondta nekem, hogy takarj be, és meg nem mondta a főnököknek, hogy itt vagyok. Egy oromba halott volt, mert aceton volt a bögrében. Az aceton a gumit is feloldja, ahogy megitta, ment keresztül rajta. A hetünkből egy kisfiú maradt meg, akinek egy kevés jutott, annak is elégett, hogy elősülök. Ott egy kort nekem a halált jelentette, ahol akartam egy viccet, mert Isten megőrzött a saját ostoba, öngyilkos viccelődésemtől. A következő példa még, amit elmondok, és még, van még egy. A részgyárban, amikor már szabad ember voltam, hát nagyon nehéz volt a munka, mert állandó gázba kellett dolgozni. Viszont gázállarzva, meg nem bírtam menni, az annyira fullasztó, nehéz, télát kellett cipelni, meg ezek sok munkák volt. Egyszer leküldtek a földszint alá, ahol a kis csillék jöttek, mentek a nehéz lemezekkel, valamit el kellett intéznem, kaptam egy parancsot, és igyekeztem volna kifele, ott is gáz volt, futottam. Előttem futott egy fiatal mérnök, akkor nemrégen vették fel a munkába. És megelőzött engem, és hogy bosszantott, mert a kis keskeny úton kellett futni, hogy eliben vágott. Ahogy futott előttem, és kifordult a betonfal mellett, abba a pillanatban keresztül szúrták. Az történt, hogy leghátul mögöttünk jött egy bandita. Az ellenfele, mert ezek a mafiások egymást irtották, mint ahogy most is van. Az ellenfele egy hatalmas tőrrel várt, ezekből a vasúzalóból, amiket a betonba tesznek, a vasbetonba. Levágtak egy darabot, kivégezték a hegyét, ezt a végét megbővítették, és ilyen hosszú, az keresztül ment két emberen. Ez a bandita várta azt a banditatását, látta, hogy szalad. De közben jöttem én, meg ez a mérnök engem megelőzött, őt szúrta keresztül. De akkor annyi volt, hogy nem őt akartam. Ha én lettem volna első, engem szúrt volna keresztül. Ott is láttam, hogy milyen balga voltam, amikor mérgelőttem, miért vág elében. Az Isten így mentett meg egy másik valakit, emberkez azok helyetted és népeket életedért, benne van az igében. Na még egy példát mondok el. Nagy nehezen sikerült Bibliához jutnunk. Voltunk néhányan, akik istenfélők voltunk, és eladtuk a kenyerünket, összettünk 30 rubelt, és megkértünk egy szabad embert, aki a kintről járt be, mint szabad ember, én akkor még fogoly voltam, hogy hozzon be nekünk egy új szövetséget, 30 rubelért, annyira vállalta. Egy ilyen vastag kis új szövetséget hozott be, és voltunk, de most már nem akarok, valószínűleg nem emlékszem pontosan, de talán még 20-an is összeverődtünk, akik akarták olvasni. Gondoltam, ha minden 21. napra kerül rám, akkor az nagyon kevés. Azt mondtam a társaságnak, tudjátok, hogy én pap vagyok, feltentelt pap, nekem muszáj legalább 3 naponként olvasni, ez benne van a vallásomban. Hát benne van minden nap, ugye? Na, beleegyeztek, hogy én megkapom, sőt aztán megállapodtak, hogy nekem minden nap kell olvasni, mert pap vagyok. Így én minden nap egy kis időre megkaptam. Többiek pedig majd ahogy sorra kerültek. Egy alkalommal kaptam csomagot. Az egyik bandita oda jön mindjárt a postán, és mondja, azt a darab szalonát ad ide. Elhatároztam, hogy nem adok, hanem odaadom valamelyik éhezőnek, szétosztam a fogolytársadat. Nem adott? Nem. Jött másnap a bosszúállás. Kihirdették, hogy Zimány József ma hadd pihenjen. Boldog voltam. Csodálkoztam, hogy nem adtam a szalonát oda, és én meg pihenhetek. Na, egész nap fogom olvasni benne a Bibliát. Pihenek. Kezembe volt. Elég múlt egy fél óra, kiment mindenki a munkára, ugyanaz a bandita, aki megüzente, pihenhetek, csak én nem adtam szalonát, bejött a maga kíséretével. Hát te ki vagy? Vagy hogy ki vagyok? Miért vagy itt? Miért nem mentél munkára? Mondom, hát te magad olvasna fel. Ki hallotta? Nincs tanú. Munka megtagadás. Karcer. Vagyis a lágeren belül még egy börtön. Nem ez volt a baj, hanem az, hogy Biblia nálam volt. Most hova tegyem? Gyorsan zsebre dugtam, de ám meglátszik olyan vastag. Még 6 ember tettek össze valamilyen bűncselekményért, engedetlenségért, engem is hetünket besoroltak. Tessék elgondolni egy kőépületet, 40 fokos hidegben nincs fűtve, egész nap szaladgálni kell benne, meg ne fagyjon az ember. Bezárnak oda 7 ember, de előtte megmotozzák, nincs-e kés nála, vagy pálinka. Na, ha motozást elveszik a Bibliámat, most mit szól a többi? 21 bűnké a Biblia. Úgy imádkoztam, Uram, most tegyél csodát. Közeledtünk oda az ajtóhoz, én leghátra álltam. Mindenkit jól megmozoztak, akinek kés volt, elvették, vagy valamilyen olyan anyag, amit nem engedtek be. Gondoltam, belehajtom a mély hóval, magas volt a hó. De ki tudja, hol leszek én majd, mikor ez elolvad májusban. Nem, maradjon itt. Mindenkit megmozoztak, utoljára következtem én zsebembe a Biblia. Uram Jézus, tegyél valami csodát. Azt mondja ez a bandita, aki engem oda juttatott, hogy ez a buta magyar, ez nem viszik, ennél nincs kés. Nagy pofontalott, én mint egy torpedó bevágottam az ajtón, de zsebemben volt a Biblia. Kifele már nem otoztak. Este, amikor kiengedtek, hát nagyon fáradt voltam, szavargáltam egész nap. A fiúk mindjárt azt kérdezték, nem az, hogy bírtak, hogy mi van a Bibliával. Nem hitték el, hogy megvan. Isten ennyi csodával megsegített. Mondhatnék be a többélelát is, de elfáradtam. Most kérem a testvéreket, hogy elégedjenek meg ennyivel, elégedeket feldolgozni. És jó ezt tudni, hogy Jézus mondja, aki nekem szolgál, engem kövessen, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atyát.